Egy hadnagy. Akkora fickó, mint az a Bauer, aki játszva fölemelt egy tehenet, és vágta a Fristenskihez? Na, hát az a hadnagy, azt mondja nekem a gyakorlaton, hogy tekintsem őt az ellenségnek. Akkor úgyis éppen a parádi rechts meg a parádi linkset tanultuk. Azt a szurony párbajt az ellenséggel, na. És fel is álltunk szépen egymással szembe, és én hirtelen zoom neki, a szuronnyal, amelynek a végén egy golyó volt. Szóval egyenesen a hadnagy állának. A hadnagy pedig egy bukfencet csinált, és már élesztgették is a bosnyákok. A tisztek meg üvöltöztek velem, hogy megölhetted volna. Mire én? Ő mondta, hogy tekintsem őt ellenségnek. Erre meg a tisztek azzal jöttek, hogy nekem előbb parádi rechtset meg parádi linkset kellett volna csinálnom, és csak azután az Einfacher Stoßt. Mire én mondom? Még mit nem? Hogy még az ellenséggel én parádi rechtset meg parádi linkset fogok csinálni? Egyből egy Einfacher Stoßt neki. És én voltam a győztes. Otthon, nálunk. Volt egy Kacsa Ripová nevű fehér nép. Jókora teremtés. Szédületes táncosnő és sörspecialista. A mulatságon mindenkinek kiitta a sörét. Egyszer aztán egy széltoló higanyt öntött a sörébe. És amikor a nő megitta, elvitte a táncba. Na, hát mondhatom, az valami szörnyű látomány volt. Ripová lánya viszont pokoli furcsa teremtés volt. A férjével a padlón ölelkezett, a gyerekek megnézték. Én is láttam egyszer. Mert az építési vállalkozó elküldött hozzájuk. Hát aztán néztem az ablakon át. De nekem a Mohamedán mennyország tetszett mégis a legjobban. Minden emeletén gyönyörű hölgyek, úgyhogy a Mohamedánnak van minek örvendeznie a halálán. Ezzel szemben egy katolikus bolonduljon meg, mert ha be is kerül abba az ő paradicsomába, hát az olyan aztán, mintha örökösen csak a napba kellene néznie. Jézus Mária, mondta egyszer Bondi, a költő. Amikor kijövett a kocsmából, az egyik gyereke kiesett a kocsiból. Jézusom! Hogy van az, hogy az egyik ember 50 fillérért vesz egy kiló disznóhúst, én viszont egy szelet kenyérért 500-ast adok? Kifutunk egyszer Steinbruckból, a személyvonat nem ment. Hát a forgalmista felrakott a gyorsra, és ott azonnal felkarolt egy kalauznő, egy olyan szemre való festnő, mint a Szikorová. És tüstént benyomott az egyik első osztályú fülkébe, mást kikergetett volna, és lyukasztóval ütögette volna az orrát. Engem viszont egyiptomival kínált. Na, és akkor oda keveredett valami pacák. Szőrös, mint egy majom, és pipa a szájában, és a kalauznő már ripakodott is. Mars, hiszen magának harmadosztályú jegye van. És kikergette őt. Mire én mondtam, hisz nekem is harmadosztályú jegyem van, de ő csak nyomogatott a térdével, és a fülembe sugdosott, hogy mihelyt megérkezünk Bécsbe, hát elmegyünk lumpolni egyet. Hiszen tudják, a nők csudatolakodók tudnak lenni. Különösen a lengyel nők bajnokok ebben. Az egyik például az ágyam szélére ült a kórházban, és az Oberarzt üvöltött. Maga Szuka, maga Kanca. A keresztneve Jadwiga volt. És a férfiakat jobban szerette a kajánál is. A csendőrök, ha én szórakoztattam a vendéglőt, lerakták a fegyverüket, de még a derékszíjukat is, és kijelentették, uram, magának olyan varázsa van, mint egy házasság szédelgőnek. De én válaszképpen csak kihúztam a bajonettet, és meghegyeztem vele a pincérnő ceruzáját, ahogy a Chaplin csinálta. Végig inspekciózva az összes vendéglőt, visszamentem. Na de a serfőzdében nem volt szabad senkinek egy rossz szót sem szólnia, mert akkor, mint egy sas, már is átlendültem újra a kis falon, és mentem vissza. Egyszer ügynökök jöttek, és bort meg likőröket kínáltak. És az egyik katona felállt a biliárdasztalra, és élőképet csinált. A micsodájára egy kis csöbör vizet akasztott. Komolyan mondom, igazi virtuóz volt. A nőfélék még a mai napig is ezen vitatkoznak. Az egyik kereskedő megkínált Virginiával. Később rosszul lettem tőle, és elterültem. Na, és akkor a rendőrök vitte ki a sörgyárba egy targoncát. Mint egy tekercs linoleumot. Konyupek, a masinista, aki helikonon játszott, az egy hangszer, amelyiknek a szájrésze olyan, mint egy éjjeli, és abba kell fújni. Na, hát ez a Konyupek kijelentette, hogy a komoly zene nagyon fárasztó, és hogy a helikontól olyan a nyaka, mint egy bikának, és aztán elmondta, hogy a nagyapja egyszer hazafelé ment a mulatságból, ahol helikonozott. De ahogy kilépett az erdőből, a szél megfordította a szíjon a helikont, és a nagyapa azon mód megfulladt. A Dubovszki aranyműves meg akarta tudni, mit művel a lánya a vőlegényével, amikor ő nincs otthon. Elment hát színleg a moziba, valójában azonban bebújt a kanapé alá. No, és aztán hallotta, hogy a lánya megérkezett a legénnyel. Látta a csizmáját is, Aztán leültek mindketten a kanapéra, és a kanapé szépen meghajolt alattuk, a rugók pedig Dubovszki aranyműves hasára nyomódtak. Aztán látta, hogy különböző ruhafélék meg alsó neműk esnek a földre, aztán földre koppantak a csizmák is, de ennél többet az aranyműves már nem látott, mert egy rugó a nyakába fúródott, és ő üvöltözni kezdett, de az üvöltést nem lehetett hallani, mert a lánya meg a vőlegény is kiabált. Csak később húzták le róla a kanapét, és vették ki Dubovszki aranyműves nyakából azt a rugót, amely azért fúródott bele, mert le akarta rántani a lepret az európai reneszánszról. Bondi költő, amikor egyszer újra eljött a gyerekkocsival, amelyben azt a két gyerekét kocsikáztatta, elárulta nekem, hogy újabban már csak a Budiban ír verseket, ott ül, a térdén egy noketli szaggató deszka, azon egy kis füzet, de hogy most már a gyerekek is oda járnak, és örökösen dörömbölnek neki. Ettől bizony még egy Göte is tönkre menne, pedig ő aztán igazán sok mindenhez hozzá volt szokva. Nos, kisasszony, ott ültem tehát a Minimax tűzoltókészülék tartáján. Hat kisasszony napozott, és hallgatta, amit mesélek nekik. Az esperes úr egy öntözőkannán állt, és a keze átlógott a kerítésen, és úgy nézett rám, mint egy jelenésre, de hát én csak a Szvjetozort meg Havlicseket olvastam. Meg Batista úr műveit. Az egészséges nemi életről.